Részben az, hogy megújítják az ilyen stratégiai dokumentumokat, az egy normális folyamat. Általában 10 évre előre tekintenek ezek, tehát közép- és hosszú távú stratégiák. Mondhatjuk azt, hogy ebből ered az is, hogy volt egy felülvizsgálati szándék, viszont nagyon sok mindenben változott a biztonsági környezet. Ha visszagondolunk a 2014-es ukrajnai konfliktusra, Oroszországnak a fegyveres erő használatára, az iszlám állam felemelkedésére, az arab tavasz nyomán velünk maradt közel-keleti és észak-afrikai konfliktusokra, a migrációs válságra és most legutóbb a koronavírus válságra, ezek mind olyan nagy arányú úgynevezett stratégiai sokkok, amik hát komoly válaszadást igényelnek.
És kvázi ezekre az új kihívásokra már reagál is ez a stratégia?
Gyakorlatilag ezeket szó szerint így nevesíti is, tehát ha mondjuk abban gondolkodunk, hogy mi változott a biztonsági környezetben, akkor a közel-kelet kapcsán rámutat a terrorizmus jelenségére, ami benne volt egyébként nyilván a 2012-esben is, hiszen 2001 óta a szélsőséges dzsihadista terrorizmus nemzetközi léptékben is egy komoly fenyegetés, de mondjuk a 12-esben még nem lehetett benne az, hogy vannak olyan nagy hatalmak, amelyek hajlandóak katonai erővel megváltoztatni a fennálló viszonyokat, akár Európa közvetlen szomszédságában, ugye itt Oroszországról van szó, vagy hogy a nemzetközi garanciák kevésbé működnek, vagy egy másik területre szeretnék mondani, hogy a kibertérrel kapcsolatos fenyegetések a 12-esben még sokkal kisebb hangsúlya voltak benne, és az az úgynevezett hibrid fenyegetés csoport, ami katonai és nem katonai elemeket is tartalmaz, és szintén Kelet-Ukrajnával és a Krímmel kapcsolatban láthattuk gyakorlatban megvalósulni, az még nem lehetett benne a 12-esben.
Ebben a stratégiában egyébként megjelölik azt, hogy kvázi kik az ellenségek, tehát hogy kikre kell fokozottan figyelni, illetve hogy kik a stratégiai szövetségesek.
A szövetségeseket és partnereket nevesítik ilyen formában. A hivatalos megfogalmazás az, hogy Magyarországnak nincsen ellenségképe, tehát nem definiál a stratégia ellenséget. Én azt gondolom, hogy nincs is egyébként olyan ország, aki nekünk ellenségünk lenne per pillanat, illetve jó ideje nincsen ilyen ország szerencsére, tehát nem készülünk háborúra senkivel, és minket sem készül megtámadni senki. Olyan viszont van, ugye benne vagyunk nagy szövetségi rendszerekben, a NATO-ban és az Európai Unióban, és olyan van egyébként, hogy például nagyhatalmi érdekek és érdekszféra harcok kapcsán akár Magyarország is belesodródhatna egy háborúba. Ugye, ha a NATO valamilyen oknál fogva mégis a Oroszországgal háborúba keveredne, a kollektív védelem értelmében Magyarország is elképzelhető, hogy hadviselőféllé válna. De ez egy erősen elméleti opció, viszont az elmúlt éveknek a NATO-orosz, illetve amerikai-orosz kapcsolataiban nagyon fontos volt az, hogy megpróbálják a nem tervezett eszkalációnak a lehetőséget elkerülni. Mivel egyik félnek sem érdekel, hogy a nukleáris hatalmakról van szó, nukleáris szövetségekről van szó, tehát nem érdekes senkinek az, hogy közvetlen katonai konfliktus robbanjon ki.
Ugye nemrégiben Donald Trump meghirdette az űrhadosztályt az Egyesült Államokban, a magyar kormány meg ebben a stratégiában az űrszektort nevezte meg ambíciózus kitörési pontként.
Igen, ez, illetve a hadipar is, ez két olyan pont, ami nem szerepelt korábban, gyakorlatilag az űr technológiáknak, mint a legfejlettebb technológiai szektor és innovatív szektornak a megnevezése, az viszonylag friss, körül egy éve szerepel a magyar gazdaságpolitikai és külpolitikai célkitűzések között. Ebből eredően azt gondolom, hogy az logikus, hogy bekerült a stratégiába. Az, hogy pontosan milyen elemeket tudunk mi ebből ténylegesen magyar innovativitással megvalósítani, vagy hol lesz az a terület, ahol mi tudunk valami résképességet, vagy valamilyen technológiai szegmenst hozzáadott értékként érvényesíteni, hát ezt persze azok látják, akik ebben a szegmensben dolgoznak.